Egyre feszültebb a helyzet a koreai félszigeten, miután Észak-Korea újabb ballisztikus rakétát lőtt ki hétfő reggel. A dél-koreai hadsereg súlyos provokációnak nevezte az akciót, ami veszélyezteti a nemzetközi békét, hozzátéve, hogy a kilövéssel Észak-Korea megsértette az ENSZ biztonsági tanácsának határozatait, ezek tiltják a rakétakísérleteket Pjongjangnak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa szerint kicsi az esélye egy fegyveres konfliktus kirobbanásának, mivel az érintettek a status quo fenntartásában érdekeltek, de gyakorlatilag a nemzetközi közösség eszközei elfogytak Pjongjangnal szemben. Csoma Mózes Korea kutatót, volt szőuli nagykövetet, Lakatos László kérdezte.
Észak-Koreában egy ballisztikus rakétát lőttek ki, ami 1000 kilométert repült is, 73 percen keresztül, és hát erre már azonnal reagált Dél-Korea is. Ön hogy látja? Itt most megtörténik egy fegyveres konfliktus, vagy pedig tulajdonképpen folyik az az üzengetés, ami már az elmúlt hónapokban is volt, hiszen Korea rendszeresen megsérti az ENSZ határozatokat.
Tulajdonképpen az elmúlt pár nap során folyamatosan lehetett azért érezni, hogy valami készül, valamilyen fejlemény várható a koreai félszigeten. Azt kell tudni mindenképpen, hogy pár nappal ezelőtt dél-koreai nemzetgyűlésnek az egyik képviselője már nyilatkozta, hogy várható Észak-Korea részéről interkontinentális ballisztikus rakétának a felbocsátása, ezt hírügynökségek azért közzétették, tehát lehetett számítani erre a dologra. Lehetett hallani azt is, hogy amerikai atomtenger alattjáró érkezik Pusannak a kikötőjébe, pontosan a várható észak-koreai ICBM rakétafelbocsátás ellensúlyozására, illetve hát vasárnap már egy rövid hatótávolságú rakétának az indítására sor került Pjongjangnak a térségéből. Hétfőn reggel 8 óra 24 perckor sor ennek a interkontinentális ballisztikus rakétának az indítására Pjongjangtól, ugye 1000 kilométert repült ez a rakétaisten a félszigetnek a keleti részétől még keletebbre a tengerbe zuhant. Ideig nem volt egészen pontosan egyértelmű, hogy pontosan milyen típusú rakétáról van szó. Nagyon valószínűséggel az kijelenthető, hogy szilárd üzemanyagú rakétáról van szó, szilárd üzemanyaggal működő rakétáról. Ennek abból a szempontból van jelentősége, mert amikor folyékony üzemanyagú rakétáról van szó, akkor általában kevéssé pontosan érik el a kijelölt célterületet a rakéták.
És akkor az azt is jelenti, hogy ez így volt tervezve, hogy belezuhanjon még lehetőleg a japán gazdasági övezeten kívül a tengerbe.
Észak-Korea minden esetben természetesen ezeket az erődemonstrációkat, ezeket a teszteket így tervezi, tehát nyilvánvalóan az észak-koreai rakéták szinte minden esetben a tengerbe szoktak zuhanni. Azért az elmúlt éveknek a tendenciájából tökéletesen látható az, hogy egyre pontosabbak ezek az észak-koreai rakéták. Én a háttérben egy nagyon fontos információt kiemelnék. A háttérben egy olyan információ búvik azért meg, hogy az elmúlt napokban volt egy nagyon jelentős egyeztetés Dél-Korea és az Egyesült Államok között, amely arról szólt, hogy össze fogják hangolni a nukleáris stratégiájukat, a két országnak a nukleáris tervezését a jövő év során pontosítani fogják, illetve újabb hadgyakorlatokat fognak tartani. Ez mindig hihetetlenül idegesíti, hihetetlenül irritálja az észak-koreai rezsimet, ők ezt ellenük irányuló készülődésként, provokációként értékelik, úgyhogy az észak-koreai erődemonstrációk jelen esetben én úgy gondolom, hogy ennek az amerikai, dél-koreai közös egyeztetésnek szólt.
Hát igen, de közben meg végül is ez az igazi provokáció, amikor ki is lőnek egy ilyen rakétát. És ugye ráadásul a dél-koreai vezérkar szeretné még szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, és most újra felhívott arra, hogy ez a hármas egység, tehát Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok most már valami válaszlépést tegyen ez ügyben. Milyen válaszlépések lehetségesek itt, anélkül, hogy megtámadnak effektív Észak-Koreát?
Teljesen egyértelmű, hogy a közös válaszlépés Dél-Korea, Japán Egyesült Államok részéről közös hadgyakorlatok formájában tud megnyilvánulni, illetve abban, hogy a három ország megosztja egymással mindazokat az információkat, amik rendelkezésre állnak észak-koreai machinációkról, esetleges újabb észak-koreai rakétakísérleteknek a előkészítéséről. Japán rendelkezik olyan radarberendezésekkel, amelyek bizonyos esetben sokkal pontosabbak, mint például a dél-koreai radarok, tehát nagyobb rálátása van bizonyos észak-koreai területekre. Teljesen egyetem, hogy a status quo-ban semmifajta változás nem várható. Egyik félnek sem érdeke, hogy belemenjen valami olyan rázós dologba, ami esetlegesen elvezethetne tényleges ütésváltáshoz, tényleges összecsapáshoz. Tulajdonképpen a koreai félsziget elmúlt több mint 70 éves történelmében igazándiból tényleges fegyveres összecsapás, különböző kisebb csetepatékat leszámítva nem zajlott le, és hát igazándiból a status quo-nak a fenntartása mindenkinek az érdeke.
Na most itt erről az interkontinentális ballisztikus rakétáról megjelent az is, hogy ez már, hogyha úgy akarnák, akár el tudná érni az Egyesült Államokat is, sőt nem csak a partvidéket, hanem mélyebben is. Ez egyébként adhat-e okot bármilyen további aggodalomra, illetve bármilyen komolyabb válaszlépésre kifejezetten az Egyesült Államok részéről?
Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok és a nemzetközi közösség már az összes létező büntető intézkedést az országgal szemben, Penyani rezsimmel szemben életbe léptette. Nagyon nehéz a nemzetközi közösség szempontjából újabb-újabb büntető intézkedéseket, újabb szankciókat találni. Az ENSZ BT-nek a határozatai teljesen egyértelműen megtiltják Észak-Korea részét. Mindenfajta nukleáris tevékenységet, és természetesen a rakétakísérleteknek a végrehajtás folytatását is. Ugyanakkor azt kell tudni, hogy Észak-Korea teljes mértékben bírja két nagyhatalomnak, két nukleáris eszközökkel rendelkező hatalomnak a támogatását. Ez ugye a Kínai Népköztársaság és Oroszország. Különösen Oroszországgal kapcsolatosan tapasztalhattunk itt az elmúlt hónapok során egy nagyon nagy összeborulást. Nyilvánvaló, hogy Kínának, illetve Oroszországnak az árnyékában Észak-Korea egyre inkább úgy érzi, hogy egyre szabadabban tevékenykedhet, illetve a mozgástere az mindenképpen megnőtt, hisz teljes mértékben Kínának és Oroszországnak a védelmét él.
És egyébként akár mondjuk egy ilyen kísérlet az jöhet orosz sugallatra is, hogy addig, amíg Észak-Koreával foglalkoznak, addig se őt figyelik, és addig sem az ukrán frontra koncentrálnak az amerikaiak?
Én úgy gondolom, hogy ilyen szintű konzultációk, egyeztetések nem feltétlenül vannak a két fél között. Az viszont mindenképpen valószínűsíthető, és hát egyértelmű jelek vannak rá, hogy Oroszország különböző technológiai transzferekkel hozzájárul Észak-Korea rakétatechnológiájának a fejlesztéséhez. Ugye novembernek az utolsó napjaiban Észak-Korea a földkörüli pályára állította az első katonai kémműholdat. Korábban is voltak már erre törekvések, ezek nem sikerültek. Teljesen egyértelmű, hogy a novemberi sikeres műhold felbocsátás Oroszország technológiai transzferének köszönhető.
És valószínű, hogy ez tovább fog folytatódni, mert hogy kézi fegyverekbe való lőszereket tömegesen gyárt Észak-Korea, és ugye mivel ez nem igényel különösebb technológiai felkészültséget, csak kapacitást, ennek mentén további dílek jöhetnek létre.
Így van, hát gyakorlatilag az elmúlt év, tehát 2022. augusztusa óta folyamatosan vannak olyan hírek, hogy a tüzérségi lőszerek, amely folyamatos fogyóeszköz jelent az ukrán fronton, Észak-Korea pótolja az orosz fél részére, az Egyesült Államok már közé tett olyan műholdas felvételeket is, amelyek azt mutatják, hogy Észak-Korea és Oroszország határán, Tumán folyó vasúti hídján keresztül olyan tehervonatok haladnak keresztül, amelyek minden bizonnyal lőszereket szállítanak az orosz fél részére. Teljesen egyértelmű, hogy hát Oroszország ugye olyan helyzetben van, hogy Észak-Korea támogatására, illetve Észak-Koreának a kapacitásaira is szüksége van.
És hát ugye ez lehet, hogy a nemzetközi szankciók erejét is jelentősen csökkenti, mert hogy Oroszország mással is tud fizetni, illetve bármivel tud fizetni tulajdonképpen, nem csak pénzzel, sőt, főleg nem csak azzal.
Így van, gyakorlatilag a legnagyobb veszély Oroszország és Észak-Koreának a barátkozása, illetve hát az újbóli összeborulásnak a legnagyobb kockázata az, hogy Észak-Korea esetlegesen kizsarolja azt Oroszországtól, hogy Oroszország mint NSBT tag, mint atomhatalom, ismerje el a KNDK-t is, ismerje el Észak-Koreát is atomhatalomként. Meg kell említeni azt, hogy 2017-ben még egy nemzetközi egységfront volt tapasztalható azzal kapcsolatosan, hogy Észak-Koreának a nukleáris tevékenységét, Észak-Koreának az atomhatalmi státuszát mindenképpen meg kell akadályozni. 2017-ben még Oroszország, illetve Kína is csatlakozott azokhoz a büntető intézkedésekhez, amelyek a Penyani rezsimmel szemben létrejöttek. 2017 óta hihetetlenül nagyot változott a világ, és gyakorlatilag itt az újbóli hidegháborúnak a státuszában, újbóli hidegháborúnak a kiteljesedésének az állapotában jelenleg ott tartunk, hogy lényegében Észak-Korea, én úgy gondolom, hogy eséllyel próbálhatja kizsarolni Oroszországtól azt, hogy a támogatásért cserébe, illetve hát az kölcsönös egymásra utaltságnak a jegyében az oroszok ismerjék el atomhatalomként Észak-Koreát. Hogyha ez megtörténik, akkor az pedig egy olyan helyzetet fog teremteni, hogy onnantól kezdődően a nemzetközi közösségnek nagyon-nagyon nehéz lesz bármilyen formában is megpróbálni visszafordítani ezt a dolgot, illetve lépéseket tenni annak érdekében, hogy a koreai félsziget atomfegyvermentes legyen, és az észak-koreai rezsimnek ezeket az erődemonstrációit fel lehessen számolni.
Az elmúlt percekben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársát, Csoma Mózes Kórea kutatót hallották, a volt szöuli nagykövettel Lakatos László kollégánk beszélgetett.